Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvére, különös érzéseket és különös belső dinamikákat mozgathatott meg bennünk, amit az elmúlt percekben hallottunk, részben a korál előjáték, részben, amíg megérkeztünk az énekhez. Talán most hadd emeljem ki ezt, és hadd hívjam föl erre a figyelmet, hogy milyen nehéz az embernek eljutni odáig, hogy egy olyan éneket, mint amit most énekeltünk, a 263-as éneket, bátorsággal merje a szájára venni. Ne gondold, ha látod ezt, hogy téged a perc elveszt, Sion addig meg nem dőlhetsz, még oltalmad Istentől lesz. És valahonnan onnan indulunk, ahonnan a korál előjáték elejétől kezdődött, hogy az ember szakadozott hangon indul, keresi a lehetőséget, a bátorságot, aztán jönnek a feszültségek végig, érezzük, hogy mennyi zavaró tényező, mennyi békétlenség van bennünk, körülöttünk, míg a végén kitisztulhat valami olyanra, egy harmóniára az életünk, hogy elkezdjük énekelni ezeket az imádságokat, ezeket a hitvallásokat. Egyszer csak megszületik a szívünkbe, hogy bármi történt is velünk, bármi történjék is velünk, ez a fölépülés most lehetséges. Azért említettem ezt, mert ez az ige, amit most hallani fogunk az ige hirdetés alapigéjeként, hasonlóképpen szólal meg. Szeretne bennünket arra késztetni, hogy ha akadozva is, de elkezdjük keresni a fölépülés lehetőségét, és bátorítson bennünket arra, hogy egy erős, lélekben újra hangjára talált gyülekezetként, emberként, keresztjén, tanítványként indulhassunk majd innen az Isten tiszteletről tovább. Ahogy néhány perc alatt egy előjáték és egy ének ezt végig tudta velünk járni, adja meg az Isten, hogy most az ige hirdetés alatt is, és az ige nyomán is ezt meg tudjuk élni, és aztán még több történjen ezután, hogy ezzel tovább indulva a következő napokban is ez történjen, hogy erősödünk és fölfelé tudunk épülni. Így hallgassuk most meg az ige hirdetés alapigéjét, megint csak kínálja magát egy nagyon erősége János első leveléből, a befejező versekből, az 5. fejezet 18. versétől, ezt hallgassuk most meg helyünkről felállva. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk azt is, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy fölismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Amen. Nyári időben az embert elkapja a természet iránti szeretet, egy kicsit jobban talán, mint télen vagy más évszakokban. És most szeretném azt, amit Jánostól kaptunk a Bibliában, az Új Szövetségben, egy ilyen mindennapi életérzéssel itt nyári időben összekötni. Amikor János megírja személyesen átélt történet alapján az evangéliumát, akkor egy nagyon komoly és nagyon erős, változatos, fajta gazdag, különböző ízléseknek megfelelő kertet, gyümölcsös kertet ültet bele a Szentírásba. János evangéliuma olyan, mint egy gyönyörűen és csodálatos szakértelemmel megtervezett gyümölcsös kert. Vannak benne különböző színek, vannak benne különböző érési idők. Érzékenyen figyel arra, hogy akik az ő ige hirdetését hallják, akik az ő tanúságtételét olvassák, azok nem egy érési időben vannak benne, hogy teljesen más dolog az, hogy mit keres egy kertben, talán egy fiatalabb vagy egy idősebb, lehet más az, hogy mit keres egy magányos, és mit keres az, akit egy nagyobb család vehet körül, mit keres az, aki éppen betegségben van, vagy volt, vagy éppen túl van rajta, és mit keres az, aki most nagy terveket sző, és szeretne neki rontani a világnak, hogy valami szépet, jót, nagyot tudjon alkotni. János nagyon jó érzékkel gondol mindnyájunkra. János talán az az evangélista, az a bibliai újszövetségi szerző, aki előtt 2000 év távlatában is elmondhatjuk, hogy valamilyen formában mindannyiunk személyes sorsa és élete egy kicsit, egy villanás erejéig föltárult, és ezért ebben a kertben mindenkinek van mit keresni, ami hozzászólhat. Aztán utána vannak kései ültetésű dolgok János kertjében, ilyen a jelenések könyve. Talán azt mondanám, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy vadkörtefa, hogy hát lehet élvezni a gyümölcsét, de azért egy kicsit karcos, egy kicsit savanyú, egy kicsit fanyar, egy kicsit keserű is. De hát valaki ezt szereti, és valakinek ez van a javára. De a legszebb gyümölcsöket talán éppen a levelek hozzák. János 3 levele. Ezek a késői érésű gyümölcsök. Valami olyasmi, olyan ízzel, mint egy jól beérett körte, amelyik úgy szétomlik a szájban, érezzük az ízgazdagságot, érezzük az édességét, érezzük mindazt, ami hihetetlen, hogy egyetlen egy ilyen kicsi gyümölcsbe beletehető. Kibontakoznak illatok, kibontakozik benne az életnek valami értelme, mert az a körte azért túlmutat önmagán, mert valami olyasmit ad nekünk, ami talán arról is meggyőz bennünket, hogy az élet többről szól, még egy körte élete is többről szól, mint hogy megterem és lepotja. Hát így vagyunk most János levelével, hogy kaptunk egy nagyon beérett gyümölcsöt, és ez a beérett gyümölcs az ízét attól kapja, amit János úgy fogalmaz meg ebben a levélben, nagyon egyszerűen, hogy az Isten szeretet. Hadd nem szoktam nyelveken szólni a szószéken, vagy igyekszem lutheri tanácsra tartózkodni tőle, de hadd hangozzék el egy kicsit, most ez a néhány szó, ho theos agape estin, az Isten szeretet. Ebben a rövid formulában mindent el lehet mondani, amit az Istenről János hosszan is el tudna mondani. De ez a két szó mindent összeérlel. Ebben a két szóban benne van a zamat, az aroma, az illat, az életerő, a magoknak a tovább tápláló ereje, illata, zamata, íze, minden, ami csak szükséges. És amikor ilyen ige szakaszokhoz érünk, mint a mai, akkor nekünk ebből a gyümölcsből kell hozzá harapni mindig egyet, hogy jól értsük. Mert minket a szeretet, az Isten tanít jól élni. Amikor azt mondja nekünk János, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti, akkor nem törvényt olvas a fejünkre. És nem azt mondja, hogy hát eddig prédikáltam nektek a szeretetről, ami egy ilyen elvi dolog, meg gyönyörű, meg megható. Aztán, hogy valami hasznosat is mondjak azért a levél végére, ezekbe az utolsó mondatokba, oda szúrok nektek valamit, hogy na azért keresztény móres szerint próbáljatok élni, és akkor adok nektek néhány életszabályt. Nem erről van szó. Minket az Isten szeretete, a szeretet Istene próbál megtanítani, rávenni arra, hogy jól éljünk. Ezért mondja János azt, hogy nem arról szól ez a tapasztalat, ez az élet titok, amit hirdetünk, hogy mi hogy tudjuk szeretni az Istent. Hogyan építünk föl teóriákat róla. Hogyan próbáljuk mozgósítani Istent az imádságainkkal. Nem arról szól ez az élet titok, hogy mi megkomponáljuk a karriert, és Isten áldását kérjük hozzá. Hanem azt mondja János, hogy azért szeretjük az Istent, mert ő előbb szeretett minket. Hogy egyszerűen nem tudja az ember szíve megtenni azt, hogy ellenálljon annak, amit az Isten föltárt. És amikor az Isten magát adja, arra, bocsánat, hogy így mondom, normális ember, nem szabad, hogy másképp válaszoljon, mint ugyanazzal a szívvel, ugyanazzal a lélekkel és ugyanazzal a szeretettel. Nekünk is nehezen megy. És akkor ilyenkor próbáljuk előszedni, hogy mit jelent a keresztény regula szerint élni. Hát nem sikerült igazán jól, de azért ezt és ezt a parancsolatot vagy szempontot megtartottuk. De azért mégiscsak volt abban valami keresztény, amilyen rendezvényről jövünk. De János azt mondja, hogy ne kössünk, nagyon gyorsan legalábbis ne kössünk ilyen kompromisszumokat. Mert aki az Isten szeretetéből szeretne élni, az többre van elhívva, az többre van fölbátorítva. Aki belekóstol az Isten szeretetébe, abba, hogy az Isten szeretet, annak kedve lesz másképp élni. Annak kedve lesz visszatérni ehhez az ízvilághoz. Annak kedve lesz ebből táplálkozni. És nem csak az Isten iránti szeretetünkről írja ezt ebben a levélben János, hanem az egymás iránti szeretetről is. Mert ez sem valami nyögvenyelős dolog, hogy muszáj szeretni egymást többé-kevésbé, hogy elviselhető legyen a mindennapi élet. Próbáljuk erőt venni magunkon, próbáljuk valahogy még visszanyelni az indulatainkat, vagy a keserűségünket, hanem azt mondja János, hogy aki az Istent szereti, aki belekóstolt ebbe az ízvilágba, az csak úgy teheti, hogyha a testvéreit is szereti. Megint nem törvényt mond. Persze szeretjük úgy érteni, hogy akkor ez feszít bennünket, hogy hát, ha kereszténynek mondjuk magunkat, akkor erőnek erejével rá kell venni magunkat arra, hogy szeressük egymást is. De János ezt nem ismeri. Ez az előjátéknak, a korál előjátéknak az eleje, amikor mi próbáljuk megtalálni a hangot, a feszítő diszharmóniák között is. János azért kiemelkedő apostol, azért kiemelkedő igehirdető, mert ha valaki hallgatja és ránéz, és mi is halljuk a hangját, akkor egyszerűen magától értetődő, hogy ő mit élt át. Hogy ő ebből az ízvilágból táplálkozik. Azt mondja, hogy nem tud ki billenteni ebből valójában semmi. Amikor ilyet merészel írni János, hogy aki Istentől született, azt a gonosz meg sem érinti. Hát hogy mer ember ilyet írni? Ne mondja már János, ne írja már János, hogy ő soha az életében nem szenvedett. Másoktól, önmagától, az indulataitól, a világ sorsától, amely tényleg páros lábbal rúg bele Krisztus szeretetébe, Krisztus akaratába, Isten tervébe, akkor is, ma is. A durvaság, a bárdolatlanság, az érzéketlenség. Mennyi mindent tudnánk sorolni. Nem mondjuk azt, hogy a gonosz nem tudja megérinteni a világot, és benne a mi életünket és a mi szívünket. És János mégis valami igazat ír. És mégis valami őszintét ír, amikor azt mondja, hogy de nem rendít meg. Nem tudom, hogy miért. Látjuk Jánosnál, hogy ő tud az élete során őszintén megrendülni. Tud az élete során mélyen aludni akkor, amikor Krisztussal kellene imádkoznia. Ő is hibázik, ő is vétkezik. Ő sem érti minden pillanatban jól az Isten hangját, szavát. És mégis azt állíthatja, hogy ha megérint is a gonosz, de nem tör már össze. Hogy valami olyanba kóstoltam bele, ami ennél nagyobb reménységre, nagyobb hitre, nagyobb bizalomra bátorít engem. Márpedig ezt el kell mondanunk, hogy az életünk stabilitását nem adja meg más. Minket azt tehet csak Istenben bizakodó emberré, olyanná, aki ebben fölnőtt, megerősödik, aki megtalálja már a szívből jövő harmonikus hangot a végén, és mer imádkozni, és mer arról bizonyságot tenni, hogy ne gondold, ha látod ezt, hogy téged egy perc elvesz. Hogy ezeket kimerjük mondani, ejteni, énekelni. Az csak arról szól, hogy belekóstoltatott az Isten valamibe, amit ő készített el a számunkra. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a kereszténység esetében valamilyen életformát, vagy új törvényeket, rettenetesen humánus törvényeket, szeretetből fakadó életálmokat hirdetünk, és akkor, ha ennél jön egy hangzatosabban, vagy több neonfénnyel vibráló változat, akkor az majd leírja a kereszténységet, és akkor átállunk valami új ideológiára, mert hát ez már elavult, egy kicsit középkori megvilágítása van, vagy ókori megvilágítása, nekünk a modern kell. Sokkal inkább arról van szó, hogy az életünknek olyan stabilitást tud adni az Isten ezzel a régi igével, és ha úgy tetszik, a régi hittel, az apostoli hittel, ami nem a kínlódásba zár bennünket, hogy hogyan éljünk jól. Hadd fordítsak ezen valamit, hogy ez a sok jó tanács, amivel ma próbálnak minket ellátni, hogy hogyan kellene jól élni, saját tapasztalatból is tudjuk, hogy végtelen kínlódás forrása is. Aki a szeretet Istenének a tapasztalatát fel akarja cserélni bármilyen nemes alkotmányos rendre, bármilyen hangzatos, helyi, országos, kontinentális értékrendszerekre, az a kínlódás útján indul el. Mert szabályokkal fog szöszölni. És azt fogja mondani, hogy ha ezt teljesítjük, akkor jók vagyunk, ha nem teljesítjük, nem vagyunk jók. Egymással őrjöngve versengő gondolatok, szabályok, elvárások tüzébe fogunk kerülni. Azt gondoljuk, hogy most az alkotmány eddig érvényes volt, most jönnek az európai értékek után ki tudja, hogy mi jön még. De hadd tegyük ide majd később a 10 parancsolatot is, mi nem a törvény vallása vagyunk. Mi nem életmódot hirdetünk. Mi nem szabályrendszereket hirdetünk az Isten nevében, hogy többé-kevésbé hogy lehet jobban boldogulni. Hanem mi szerelmesei vagyunk annak a gyümölcsnek, amiben az Isten belekóstoltatott minket. Aminek az ízétől nem tudunk szabadulni. És hogy ez megfejti a bonyolultabb dolgokat is. Azt is, ahova a törvény már nem jut el. Azt is, ahova az emberi igazságszolgáltatás jó-rosszul tud csak valamit hozzászólni. Milyen nagy dolog ez, hogy a miénk nem a törvény vallása, hanem az önmagát megosztó, velünk megosztó Isten élménye, élete, lehetősége. Gyanút kezdhetünk fogni természetesen akkor, amikor ezekben a nagy értékrendekben, ahol próbálnak minket eligazítani, hirtelenében azt látjuk, hogy a jót mondják rossznak, a rosszat mondják jónak. Teljes a káosz. Most az Ószövetséget idéztem egyébként, és azt mondja Isten, hogy átkozott az a helyzet, és átkozott az a generáció, amelyik a jót rossznak mondja, és a rosszat jónak. Már pedig látjuk ezt a teljes tanástalanságot, amikor magabiztossággal ez történik. És minél magabiztosabb az oktatás, annál kínlódóbb a tanulás. Hát értjük, vagyis érezzük, hogy valami nincs rendjén. Itt valami nagyon hamis. Lehet, hogy a fele igaz, de minimum a másik fele nem az. Hogy valami nagyon nincsen rendjén, hogy így nem lenne szabad élni, ebbe az irányba nem menjünk, de akkor mivel éljünk? Ráncsuk elő több ezer év Bibliából kiírt törvénykönyveit. Olvassuk egymás fejére akár a 10 parancsolatot is. Segít az rajtunk? Luther bátorságát mondom, mert Luther mégiscsak egy evangélikus templomban talán szabad idézni őt ilyen hajmeresztő gondolattal, és amikor azt mondja, hogy a keresztény embert a 10 parancsolat törvénykönyvként nem köti többé. Ami egybecseng Krisztussal, ami ezt a jó ízt adja belőle, az a miénk. És ezért a 10 parancsolatnak sem az az üzenete, hogy ne lopj, mert levágom a kezedet, nem az az üzenete, hogy ne paráznál, hogy mert rendes ember ezt nem teszi, hanem arról szól a 10 parancsolat is, hogy aki belekóstoltál az Isten valóságába. Ugye nem akarod arra cserélni, hogy lopni, csalni, hazudni, paráználkodni fogsz újra, lelkiismeret könnyűségével és mindenféle rossz érzés nélkül. Nekünk az Isten kínálja a jó élet lehetőségét. És a jó élet lehetősége ez a személyes találkozás, ez a személyes egymásra találás. Nem valami formális dolog, nem valami polgári szerződés. Konfirmálni, megkeresztelkedni, házasságra Isten áldását kérni. Ez nem egy polgári szerződés az egyház tag és a gyülekezet között, vagy az Isten között, hogy én szerződök arra, hogy többé-kevésbé viselem a keresztény nevet, Isten pedig szerződik arra, hogy jogosult vagyok az egyház tagságot beírni a könyveimbe, vagy az életrajzomba. Hanem ez arról szól, hogy ahogy az Isten elköteleződött irántunk, az fölbátorít bennünket arra, hogy mi is igyekezzünk elköteleződni iránta. Amikor János a levél végén arra int bennünket, hogy próbáljuk keresztény módon megélni is azt, amit Krisztustól kaptunk, akkor nagyon egyszerűen összefoglalható, hogy ez az ige mit tanít nekünk. János azt mondja, hogy számunkra az igazság nem valami, hanem valaki. Nem törvények, kötelezettségek, fölmentések, bírósági ítéletek, különböző ízlések szerint meghozott, különböző korokban teljesen más megközelítésbe helyezett tanítások vagy erkölcsiség kérdése. Mi az igazságot a Krisztus bőrén keresztül tanultuk meg. És aztán, amikor ezt még lekerekíti János, akkor azt mondja, hogy és ebben a szeretet azért tud bennünket eligazítani, mert a szeretet sem valami. Amit mi találtunk ki, amit mi írunk költeményekbe, amit megpróbálunk romantikusan átadni egymásnak, vagy kifejezni, hogy ez mennyit segíthet rajtunk, hanem a szeretet is valaki. És ezért lehetséges az, hogy tényleg ezt a kettőt, a szeretetet és az igazságot Krisztus bőrén, amikor az evangéliumot hirdetjük, amikor a szívünket megnyitjuk az evangéliumi történet előtt, akkor a magunké gyanánt fogjuk átélni. És ettől születik meg az az új hang, ettől emel föl bennünket a kezdeti akadozástól és csüggedéstől és diszharmóniától az Isten, a mindennapi küzdelmeinkben, hogy megszólaljon a hitvallás, a segítségkérés, az Istennel való beszélgetés éneke. Ha azt mondtam, hogy most az ének és a korál talán 8 perc alatt nem mértem, és az ige hirdetés, az ige olvasással együtt 20-21 néhány perc alatt megpróbál bennünket fölépíteni valamivé, akkor tényleg hadd zárjam a bevezető végén is megfogalmazottakkal, és hadd tapasztaljuk meg, hogy az előttünk álló napok szólhatnak ugyanerről. Hogy tényleg bármerre járunk, azzal a jó ízzel a szánkban, amit az Istentől kaptunk, apostoli életet tudhatunk élni, úgy, ahogy az Jánosnak megadatott. És János nem bátorít bennünket másra, mint hogy azt mondja, hogy amit én átélhettem, azt tudom, hogy nektek is sikerülhet. Így legyen. Ámen. Urunk Istenünk, gyávák vagyunk sokszor remélni, erőtlenek vagyunk hinni, bátortalanok vagyunk bízni, és köszönjük, hogy az apostolok sem voltak mások, és szent lelked elhívásával mégiscsak fölépülhettek olyan keresztény ige hirdetőké és tanúságtevőké, akikből áradt a remény, áradt a hit és áradt a bizalom, annak ellenére, hogy nekik is minden okuk meglett volna arra, hogy csöndesebbre fogják, vagy elakadjon a szavuk. És Urunk, most azt kérjük tőled, hogy ha lehet ez velünk is történjen meg. Azt kérjük tőled, hogy mi is hadd legyünk ilyen törhetetlen életű emberek, Nem azért, mert mi megírjuk az igazság törvényeit, nem azért, mert csodálatos údákat tudunk lejegyezni a szeretetről, hanem azért, mert te magad vagy a szeretet és az igazság, és amíg nem hagysz magunkra minket, addig mindig több az életünk, mintha magunkra maradnánk. Ezt a többet, ennek a jó ízét árazd most szét a szánkban, az órunkban, az érzékeinkben, az agyunkban, a gondolatainkban, a szívünkben, az érzelmeinkben, a szorongások és a félelmek helyén, a görcsök és a depresszió helyén, a halálfélelem és a nyomorúság helyén. Hadd merjünk mi is rád hagyatkozó szívvel részesedni a te szeretetedben.